Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvassuk a harmadik rész 22. versétől a 36. versig. János evangéliumának harmadik részében a 22. verstől ezt olvassuk. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival Júdea földjére, és ott időzék velük, és keresztelt. János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. És oda járultak, és megkeresztelkedének, mert János még nem vetteték a tömlöcbe. Vetekedés támadt azért a János tanítványai és a júdeaiak közt a keresztelés felől. És menének Jánoshoz, és mondának néki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és hozzámegy mindenki. Felele János, és mondta, az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot neki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki földről való, földi az és földieket szól. Aki a mennyből jött, följebb való mindenkinél. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be. És aki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel hogy Isten nem mérték szerint adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy magasztalhatunk téged, minnyájunk teremtőjét és az egész világ alkotóját. Szavaddal hoztad létre ezt a csodálatos mindenséget, s benne bennünket is. Látod, Urunk, hogy mennyire nagy szükségünk van a te drága fiadra, Krisztusra, akit azért küldtél, hogy elvegye rólunk bűneinket és azok büntetését a Golgota keresztjén, és nekünk kivívja a te bocsánatodat, hogy visszafogadjál magadhoz, hogy élhessünk veled, mint a te gyermekeid, családodnak tagjai. Dicsérjünk téged, és itt a földi életünkben is teljes életet éljünk, és aztán, ha meghalunk, és eljön az utolsó ítélet, majd megmeneküljünk, és feltámadott testben ott legyünk az új égen és az új földön, mint a te néped tagjai. Köszönjük néked, atyánk, hogy Krisztust adtad nekünk, hogy általa üdvözüljünk. Kérünk téged most, hogy szent lelked által őt magasztalt fel mi előttünk, a mai Isten tiszteletünkön is, és egész napunkon. Hadd álljon előttünk az Úr Jézus Krisztusunk, ami meghalt és feltámadott Urunk, az íge által, az ígében. Hadd hallgassuk őt mi is, hadd higgyünk neki, hadd kövessük őt. Végezd ezt el a szívünkbe, Urunk. Köszönjük néked, hogy együtt lehet a gyülekezetünk, és így tekinthetünk most reát figyelmes szívvel. Áld meg, szenteld meg a mi együttlétünket. És mindazokra a helyekre így tekints, ahol ma összegyülekeznek, és ugyan erre vágynak emberi szívek, lelkek. Ragyog fel nekik, Úr Jézus Krisztusunk, lelked erejével, és add, hogy higgyenek benned, és kövessenek téged. Amen. Ige hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük a 372. énekünk legelső versét. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk alapígéjét, a felolvasott íge szakaszból hallgassátok meg János evangéliumának harmadik részéből a 36. verset olvasom. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, hála legyen Istennek, hogy templomunk tornyában ma először, de nem utoljára megszólalt az új és legnagyobb harangunk, és az egyik régebbi, kisebb felújított harangunk. A harangok Isten dicsőítik, és egyúttal bennünket az élő Istenhez, Krisztushoz, az ígéhez, az igazság beszédéhez hívogatnak, és serkentenek, vagy sarkalnak bennünket arra, hogy hétköznapi életünkben álljunk meg, és jöjjünk össze szeretett közösségben együtt dicsérni a mi megváltónkat, Istenünket. Most hálásan köszönjük meg az Úrnak azt, hogy itt ülhetünk, egy viszonylag új templomban, hiszen 5 éves. Belátszik ide a szép udvarunk, hogyha hátra néztek. Kényelmes, szép ülőhelyeken ülhetünk. Megszólalhat az orgona a fejünk fölött. És most megszólalhat a harangba költözött 2 harangunk is. És itt lehet a gyülekezet. Együtt lehetünk mi is, akik itt többnyire ismerjük egymást, valamennyire. És a legfontosabb, hogy itt közöttünk megjelenik Szent Lelke által az ígében az Úr Jézus, a mi Úrunk, a mi megváltónk, és dicsérhetjük őt, és az ő szava által formálódhatunk, épülhetünk, eligazodást, eligazítást kaphatunk az élet dolgaiban és a hit dolgaiban, és együtt zarándokolhatunk a mennyei hazánk felé. A mennyei Jeruzsálem felé, az új ég és az új föld felé. Hát mindez így békében együtt nagy ajándék, és azt hiszem, hogy örömmel dicsérhetjük a mi Urunkat mindezekért. Kedves testvéreim, mivel többen nem tudják azt, el kell mondanom, hogy az új és egyben legnagyobb harangunk, az körülbelül 150 kilót nyom, és ezt a harangot az egyik gyülekezeti tagunk, hadd szabadjon mondanom a nevét, Horváth Tibor testvérünk, adományozta a gyülekezetnek, azzal, hogy édesapjának is szeretne emléket állítani, és így van ráírva erre a harangra az, hogy a reformáció 500. évében édesapja emlékére adományozta a nevezett férfiú. De még más is rá van írva erre a harangra, ami ennél sokkal fontosabb. Tudnélik, az van ráírva, amit felolvastam az előbb a Bibliából. Ez az íge van ráírva a harangra, aki hisz a fiúban, örök élete van. Ez a mondás az, amit felolvastam, és amit szeretnék a szívetekre eljezni, mert úgy gondolom, hogy valahányszor meghalljátok a harangunknak a szavát, akkor ez az íge eszetekbe kellene, hogy jusson. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem enged a fiúnak, az Isten haragja marad rajta. Ez a Szentírásnak az egyik legfontosabb mondata. Az egyik legfontosabb íge, amit a Szentlélek leíratott János apostollal, és olyan, mint egy aranymondás, kellene eszünkbe jusson újra meg újra valahányszor itt a harangok fölcsendülnek a fejünk fölött. Ezt a mondást Keresztelő János mondta egy prédikációban, aminek a legutolsó mondata, a legutolsó záró mondata, ez a mondat, mint egy a prédikációnak a végszava, vagy koronája. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem enged a fiúnak, az Isten haragja marad rajta. Ebben a beszédben, amit keresztelő János elmond, reagál arra, hogy jönnek a tanítványai, és azt mondják neki, hogy Mester, az a Jézus, akit te korábban itt megkereszteltél, prédikál, keresztel, tanítványai vannak, és hozzámegy mindenki. És a keresztelő János érezte a tanítványainak a szavaiból azt, hogy kicsit irigykednek Jézusra és a tanítványaira, kicsit féltékenyek, mert úgy látszik, tőlük elfordulnak az emberek, és mindenki oda megy Jézushoz. És akkor keresztelő János ezzel a beszéddel válaszol nekik, aminek, ez a, aminek a végszava ez, aki hisz a fiúban, örök élete van. Ebben a beszédben keresztelő János, testvéreim, az Úr Jézusnak a dicsőségéről beszél. Az Úr Jézusnak a dicsőségéről beszél, mert azt akarja, hogy a tanítványai lássák meg, hogy Jézus önállánál sokkal fenségesebb, dicsőségesebb személy. És egyáltalán nem baj, hogy hozzámennek az emberek, hogy mindenki hozzámegy. Ennek így kell lennie, mert ő egészen páratlan személy. Az első pontunk ez az Úr Jézus dicsősége. Igen. Keresztelő János emlékezteti a tanítványait, hogy már korábban megmondtam nektek, hogy nem én vagyok a Krisztus, nem én vagyok az Isten által megígért szabadító és üdvözítő, aki Izraelnek adatik, és aki Izraelen keresztül az egész világnak, az egész emberiségnek adatik üdvözítő gyanánt. Én csak ő előtte küldettem el. Időrendben ugyan megelőzöm, de paradox módon ő előbb volt nálamnál, mondta. Ő dicsőségesebb én nálam. Használ egy bibliai eredetű képet, hogy megmutassa a tanítványoknak, hogy mennyivel nagyobb ő nála Krisztus. Azt mondja, a vőlegénynek van egy barátja, akit meghív az esküvőjére, de van egy mennyasszonya is, és az esküvőn a vőlegény barátja ott áll és hallja őt, és örvendezik a vőlegény szavának, ahogy örvendezik a vőlegény a mennyasszonyának. De ez a barát nem áll oda a vőlegény és a mennyasszony közé, hanem félreáll. Félreáll. És örvendezik az ő barátjának. Hát mondja, itt van Jézus, az ő népének, a mennyasszonynak a vőlegénye, a férje. Én meg csak a vőlegény, a férj barátja vagyok. És én örömmel félreállok, hiszen eljött a vőlegény a mennyasszonyához. Én félreállok. Betöltöttem a funkciómat, a feladatomat. Félreállok. Most már ti is, drága tanítványaim, akik eddig rám figyeltetek, ő rá figyeljetek. Mert ő fontosabb nálamnál. Ő a ti vőlegényetek is. Ő a ti férjetek is. És nem kevésbé szép a másik kép is, amit használ keresztelő János, amikor a felkelő napról beszél, és arról, hogy amikor feljön a nap, akkor a hold fényét elhomályosítja. Mindjárt láttuk ezt a jelenséget, tudjuk, hogy a hold ragyog az égen, de följön a nap, és a fénye eltünteti az égről a hold fényét. Ezt a képet használja, ő neki egyre inkább föl kell emelkedni, és föl kell ragyognia, nekem pedig alább kell szállanom, el kell halványulnom az ő fényében. Hát ő a nap. A számotokra. Én csak a hold vagyok, aki tőle nyerem a fényt. De én nekem most már el kell tűnni, el kell homályosulni, mert ő neki kell ragyogni a ti lelki szemeitek és testi szemeitek előtt, mert rá van szükségetek. Ilyen volt az Úrnak ez az igazi szolgája, az Úr Jézusnak ez az igazi előfutára keresztelő János, aki félre tudott állni, és aki el tudott homályosulni, mert megérkezett a Jézus, a Krisztus. Így van Istennek minden szolgája, testvéreim, így kell legyek én is, meg így kell legyetek ti is. Minden emberi dicsőségünknek el kell halványulnia az Úr Jézus mellett. Ő kell, hogy a mi gyülekezetünkben, a mi családjunkban, a mi munkahelyeinken általunk is fölragyogjon. Nem mi kell, hogy magunkat előtérbe nyomjuk, nem mi ránk kell, hogy felnézzen valaki, nem minket kell, hogy imádjanak, tiszteljenek, mert nem ránk van szüksége az embereknek, hanem az Úr Jézusra. Az ő szeretetére, igazságára, az ő drága, üdvözítő, boldogító személyére. De nézzük tovább, mert nem csak ennyit mond keresztelő János, hanem több konkrétumot is megnevez, ami miatt Jézus nagyobb nála. Ami miatt az ő tanítványainak nem ő hozzá kell ragaszkodniuk, hanem Jézushoz kell menniük. És a második pontunkba hadd soroljak fel pár okot, amit keresztelő János mond, hogy azok által előttünk is hadd ragyogjon fel, bárcsak fölragyogna még inkább Krisztus, kiemelkedne a homályból, és először vagy újra fölragyogna, mert erre van a legnagyobb szükségünk. Akár ragyogott előttünk a Krisztus valaha, akár nem, föl kell újra meg újra ragyognia előttünk a drága Jézusnak, Isten fiának. Először azt mondja róla, ő felülről jött. Ő felülről jött. Vagyis egyenesen Istentől. Ő Isten tulajdonképpen. Istentől, Istenből jött ide a földre. És ezért ő mindenkinél magasabb méltósággal bír, aki ezen a földön jár, mert senki nincs a földön, aki felülről jött volna. Mindenki Istennek a teremtménye, de nem felülről jött, mint aki már eleve létezett, aki öröktől fogva létezett, és egyszer leszállott közénk, inkarnálódott, testet öltött Mária által, és egyszer megjelent itt, aki öröktől fogva volt. Ő onnan, ahol volt, az Istenből leszállott ide közénk, felülről, egyenesen Istentől, Istenből ide jött, és ezért mindenkinél nagyobb, nálam is, aki földi ember vagyok, mondja keresztelő, én csak földről való vagyok, földi vagyok. Itt anyám, apám, én nem felülről jöttem. Engem itt nekik adott az Isten, nekik a teremtett, anyámba teremtett engem, és akkor megszülettem. De én nem felülről jöttem, mert nem voltam öröktől fogva. Ő nálamnál sokkal hatalmasabb, méltóságosabb, magasabb rendű személy. Menjetek ő hozzá. Higgyetek ti is ő benne. Másokkal együtt. Aztán azt mondja Jézusról, hogy megint a dicsőségét aláhúzza. Ő arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott. Tudnilik Istenben. Istentől. Ezért, amiket mond az embereknek, mondja keresztelő, és az mind közvetlenül az Istentől veszi. Minden információ, amit mond, az egyenesen, közvetlenül az Atya Istentől jön. Ő az Isten beszédeit szólja. De nem úgy, mint én. Jézus bármit mond, az a mennyből származik. Istenből származó tanítás és igazság. Én is igyekszem azt mondani, de én sokszor mondok olyat, ami nem közvetlenül Istentől jön. Keresztelő János alázatos ember volt, és tudjuk azt, hogy ő is beszélt ezt, azt, ami nem feltétlenül Istentől való volt. Ő is bűnös ember volt, kegyelemre szoruló ember volt, abból is élt végig. Nem csak azt mondta ő, ami itt le van írva róla az írásban, hanem más egyebet is mondott még. És biztos ő is vétkezett a szavaiba, ő is megváltásra szoruló ember volt. De Jézusnál egyetlen olyan szótag nem hangzott el, amit ő ne Istentől vett volna. A szava, a beszéde, az egyenesen Istentől kiáradó információ, az első betűjétől az utolsóig. Hát ő azt beszéli, amit látott és hallott. Közvetlenül ott, ahonnan ide jött. Tehát először azt mondja Jézusról, hogy Istennel való közvetlen közösségből, Istenből érkezett, és az ő szavait mondja, és annál is inkább mondja harmadszor, mert ő neki Isten nem mérték szerint adja a lelket. Nem mérték szerint adja a lelket, vagyis az Úr Jézus folyamatosan bírja a Szentléleknek a teljességét. És a Szentlélek teljessége által folyamatos közösségben van az ő atyával. Egy állandó és zavartalan összeköttetés és kapcsolat van közte és az Atya között, mert bírja a Szentlélek ajándékát, és így minden megnyilvánulása, bármelyik szava, de bármelyik cselekedete is, minden megnyilvánulása folyamatosan Istentől jövő megnyilvánulás. Bármit tanít, bármit cselekszik, minden megnyilvánulása tökéletes isteni megnyilvánulás közöttünk. Persze, hogy ő hozzá menjetek, mert az én megnyilvánulásaim, na azok olykor Istentől valók, de van, amikor nem. Mert újra elmondhatom, hogy keresztelő János alázatos ember volt, és nagyon jól tudta, hogy ő csak egy bűnös ember, aki kegyelemből él. És neki nem csak olyan megnyilvánulásai voltak, amiket itt az ígében olvasunk, hanem volt olyan is, amiről nem olvasunk. Voltak bűnei is, vétkei is. Ő is megváltásra szorult, de Jézus nem ilyen mondja. Ő folyamatosan kapja a szent lelket, és folyamatosan, mértéktelenül, a lélek teljességével jár, és minden szavát, minden cselekményét, cselekvését a lélektől veszi, és azon keresztül Istentől veszi. Ő egy Isten megnyilvánulás közöttünk. Persze, hogy menjetek hozzá, mert sokkal a különb, magasabb rendű, méltóságosabb én állam. És aztán azt mondja, hogy megint egy érvet mondja Jézus mellett, hogy dobzódik az érvekben. Jézust azt mondja, szereti az Atya. Jézust, őt szereti az Atya. Ennek a mennyei Atya többször is tanújelét adta, már az Úr Jézus megkeresztelkedésekor is elhangzott, hogy az ő szeretett fia, akiben gyönyörködik. De aztán megint elhangzott ez, többször elhangzott ez, és Jézus is beszélt arról, hogy ő szereti az Atyát, és testvéreim, itt az Atya milyen szeretettel szereti a fiút, és a fiú milyen szeretettel szereti az Atyát, ezt nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy ez egy tökéletes szeretet, egy folyamatos szeretet, egy örökkévaló isteni szeretet, amiben soha semmi zavar nincs. Egy férj akármennyire szereti a feleségét és kölcsön, viszont ugyan ezt nem lehet elmondani, mert abban a szeretetben sokszor van egy zavarodás. Sokszor nem a szeretet van ott, hanem harag van, vagy gyűlölködés van, vagy nem tudom. De az Atya és a fiú között nincs semmi zavar ebbe a szeretetbe. Ez egy olyan szeretet, ami töretlen. Jézus nem is tett soha semmi olyasmit, amivel elvesztette volna az Atya szeretetét, és az Atya se tett olyat, amivel elvesztette volna a fiú szeretetét. Valami elképzelhetetlen szeretet viszony van, összeköttetés és szövetség van az Atya és a Krisztus között. Olyan kapcsolat ez, amiben nem is tudunk bepillantani, nem is tudjuk fölfogni, testvérek. Igen, Keresztelő János is elmondhatta, hogy engem is szeret az Atya, de engem nem úgy szeret, mint Jézust. Engem úgy szeret, mint egy teremtményét, mint egy bűnöst, akit fölkarol. Jézushoz nem kell soha így fordulnia. Hozzám így fordul. Mert én egy teremtmény vagyok, egy bűnös ember, aki kegyelemre szorulok, az Istennek erre a megelőző szeretetére. Bennem nincs semmi, amivel ezt megérdemeltem volna. De Jézusban minden ott van, amivel megérdemelte. Őt máshogy szereti az Atya, mint engem. Hát ez is megkülönbözteti őt én tőlem. Hát ő rá figyeljetek, emberek, drága tanítványaim. Ő hozzá menjetek, ti is másokkal együtt, és ő neki higgyetek, s őt kövessétek. De megint csak folytatja az apostolt, illetve Keresztelő János testvérek. Azt mondja nekik, hogy nézzétek, mivel ezt a Jézust szereti az Atya, és úgy szereti, ahogy szereti, mindent a kezébe adott. Azt képzeljétek el, mindent a kezébe adott az Atya. Ez azt jelenti, hogy mindent, amivel az Atya bír, odaadott Jézusnak. Mindent odaadott. Amiatt csak van az Istennek, mindaz a lenyűgöző, tökéletes szépség, tökéletesség, mindent odaadott az Úr Jézusnak. Odaadta a kegyelmét, az igazságát, a szeretetét, az örömét, a boldogságát, a békességét, a hatalmát. Az életét, a végtelen dicsőségét, mindent, ami az Atya Istené, mindaz az övé. És mivel ez így van, ezért nektek odá kell menni hozzá, ha bármiben akartok részesülni, ami az ő kezében van. Amit Isten neki adott, azt őtől le tudjátok megkapni egyedül. Nem tőlem, mert nem nekem adta az Atya az ő kincseit, hogy kiosszam nektek, hanem neki adta oda mindenét. És ő fogja nektek kiosztani, menjetek hozzá, kövessétek őt. Egy nagy kincset kiemel azután, befejezésül az Keresztelő János a kincsek közül, ez pedig a beszéd végén az örök élet. Őtőle van minden isteni kincsetek, de az örök életetek, na az tőle van, az is tőle van. Az örök élet, az üdvösség, más szóval testvéreim, a boldogság. Ezért adtam ennek az ígéretésnek azt a címet, kik lesznek boldogok, akik Jézushoz mennek, mert ő benne van az örök élet, más szóval a boldogság, a teljes boldogság. Az Istennel való örök közösség, amiben kiáradnak az ember életébe az ő teremtéjének az ajándékai. folyamatosan és teljes mértékben. Kitől lehet az örök életet kapni, mondja keresztelő? Jézustól. Ez az ő dicsősége. És akkor csoda, drága tanítványai, mondja keresztelő János, csoda, hogy hozzám megy mindenki. Ne csodálkozzatok, sőt, ne hozzám ragaszkodjatok, nem ti is álljatok be a sorba, és menjetek Jézushoz. Higgyetek ő benne, kövessétek. Minden dicsőségnek ő a titka, ő a forrása. Menjetek már oda. És én is ezt mondom ti nektek, testvérem, mint hogy magamnak is mondom, de nektek is prédikálom, hogy nem rám van szükségetek, nem a római pápára, nem az egyházra, egyik felekezetre sincs szükségetek, Jézusra van szükségetek. Nem a szentségekre, a sákramentumokra van szükségetek, Jézusra van szükségetek, ami meghalt, feltámadott üdvözítőnkre, ami megváltónkra, ami életünkre. Őhozzá kell fordulnotok, őhozzá kell menni minden mennyei és isteni kincsér, ha ezekkel meg akartok gazdagodni. Harmadik pontra kanyarodok, az Úr Jézus kincseiben való részesülés módjáról hadd mondjak valamit, mert itt az ígében erről is szó van. Keresztelő János egyértelműen kifejezte magát. Azt mondta, aki hisz a fiúban, az megkapja például az örök életet, a teljes boldogságot, az örök boldogságot. Aki hisz a fiúban, hinnünk kell tehát Jézusban, az ő drága isteni személyében, és hinnetek kell mind abban, amit ő tanít nektek, és követnetek kell őt. És ez most, testvéreim, így ránk is ugyanígy vonatkozik. Nekünk is hinni kell Jézusban, ha örök életet akarunk magunknak. Hinni kell az ő Isten emberi személyében, bíznunk kell ő benne más szóval. Abban a Jézusban, aki azt cselekedte értünk, amit cselekedett. Tudnélik, hogy magára vette a bűneinket és a büntetésünket, és nekünk a vérével megváltást szerzett. Hinnünk kell ezentúl mindazt, amit ő még tanított a földi élete során. Hinnünk kell mindazt, amit ő cselekedett itt a földi élete során. És hinnünk kell mindazt, amit még majd ezen túl fog cselekedni, mert vissza fog jönni ítélni élőket és holtakat, és új eget és új földet teremteni. Hinnünk kell mindazt, amit róla a Szentírás tanít. Jézusban hinni ezt jelenti, de még többet. Nem csak ennyit, hanem azt, hogy rábízom magam. És ő lesz az életem vezére, vezetője. És én az ő követésére adom magamat. Csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy meg kell értenünk, hogy az Úr Jézussal így, az ígébe, a Szentírásba vetett hitáltal kerülünk kapcsolatba, és ha kapcsolatba kerülünk, részesülünk mindabban a csodálatos kincsben, amit ő neki átadott az Atya. Így az örök életben is, a teljes boldogságban is. Hinnünk kell ő benne. Hinnünk kell mindazt, amit róla mond az írás, amit a haláláról és a feltámadásáról mond. Hinnünk kell mindazt, amit Jézus tanított nekünk, hogy az úgy van, az igaz. Hinnünk kell mindazt, amit cselekedetként előad a Szentírás, hogy ezt tette, azt tette. Hinnünk kell azt. Hinnünk kell mindazt, amit majd még ezen túl fog cselekedni Krisztus, mert arról is beszél nekünk. És egyáltalán oda kell magunkat bízni a szívünkben, személyesen rá, mint megváltónkra és életünk urára. És engedelmesen követnünk kell őt. Mert az ebbe nyilvánul meg végül, ebbe ölt testet, ami hitünk, testvérek. Az Úr Jézusnak, az Úr Jézus megragadásának ez az egyetlen és egyszerű, nem bonyolult, egyszerű módja van. Aki hisz a fiúban. Az apostol testvéreim nem arról beszélt, hogy nekünk meditálni kell, és el kell mondanunk ezerszer Jézus nevét, úgyhogy azt mondjuk a belélegzésre, hogy Jézus, a kilélegzésre meg azt mondjuk Krisztus. És akkor így ülünk egy csöndes szoba sarkában 3 órán keresztül. Nem így fogunk Jézus jelenlétébe fölkapaszkodni, és részesülni belőle, illetve az ő javaiból. Bár a református egyházunk pasztorációs intézetének a fővezér asszonya ezt tanítja, és erre hív engem is. Válaszolnom kellett neki, hogy nem biblikus. De ezerszer és máshonnan is hallhatjátok ti is ugyanazt, hogy üljetek be csöndes szoba sarkába, és mondjátok el ezerszer, hogy szeretlek, Uram. És egyszer csak, amikor kikapcsol a kis agyacskátok, és önkívületi állapotba kerültök, hirtelen ott találjátok magatokat Isten fiának a jelenlétében, és kapcsolatba kerültök vele. És utána onnan visszajöttök, és nem tudtok erről semmit se mondani. De olyan csodálatos élményben volt részetek. Ez, testvéreim, nem Krisztus, akihez így el lehet jutni. Krisztushoz így nem lehet eljutni. Ő jut el hozzánk. Ő jut el hozzánk az igében. Ő ragyog fel nekünk az igében az ő lelke által, és egy mód van, hogy őt megragadjuk, és javaiba részesüljünk. Ha hiszünk abban, amit ő nekünk itt mond és mutat. Hát higgyetek a fiúban, és részesültök az örök életben is. És ha más tesztek, akkor nem fogtok részesülni az örök életbe, és egyikünk se fog részesülni, hanem el fogunk veszni. Az Isten haragja marad rajtunk. Az utolsó ponthoz jövök. Az Úr Jézus dicsősége látszódott Keresztelő János előtt, és utána erről beszélt a tanítványoknak is, hogy ők is lássák. És elmondta, vagy 6-7 érvel alátámasztva, hogy miért Jézusban kell bízniuk, hogy örök életük legyen. Mert ő benne van az örök élet, és ha bíznak benne, akkor az övéké lesz. És itt van az utolsó hangsúly, amit szeretnék még elétek hozni. Az Úr Jézusba vetett hitünknek a következményeiről. Azt mondja az apostol, hogy aki hisz az Úr Jézusban és az ő szavainak, az az ember megpecsételi, hogy az Isten igaz. Na ez se semmi. Ez egy nagyszerű dolog, testvérek, hogy egy ember, amikor hisz Krisztusnak, hisz Krisztusban, akkor megpecsételi azt, hogy az Isten igaz. Ha nem hisz Jézusban valaki, testvérek, akkor azzal az Istent hazuggá nyilvánítja. Ha hisz, akkor igaznak nyilvánítja. Aki nem hisz Jézusnak, az meghazudtolja az Istent. Köztetek is, velem is ugyanígy van. Ha hiszünk Jézusnak és Jézusban, akkor megpecsételjük, hogy az Isten igaz. Ha hiszünk, nem meditálunk, meg kontemplálunk, meg nem tudom mi mit csinálunk. Ha hiszünk Jézusnak és Jézusban, akkor megpecsételjük, hogy az Isten igaz. Igazat beszél, úgy van, ahogy ő mondja, és nem hazudik. De még többet is mond az apostol, azt mondja, aki hisz a Jézus bizonyságtételének, és hisz ő neki, az részesül mindabban, ami ő benne van. Ezt már az előbb hangsúlyoztam, de most újra rámutatok, hogy az ilyen ember részesül, testvéreim, a boldogságban. Ma az emberek a boldogságot keresik mindenhol. A teljes boldogság. Itt a földön is boldogok akarnak lenni, és aztán talán, ha van halál után élet, ott is boldogok akarnak lenni. Egy teljesség után vágynak az emberek. Mi is arra vágyunk, testvére. Mi akarsz lenni? Boldog akarok lenni. És akkor azt mondja nekünk Keresztelő János, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, az boldog ember. Az a teljességet megnyerte. És nem csak a földi életre, hanem az örökké valóságra nézve. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Itt nézzétek meg ezt, testvérem, hogy a Szentírás mennyire az örökké valóság fényébe kezeli az egyes embert. Mi az egyes emberre ránézünk, akár a magunk életére, és általában úgy a sírkövek jussanak eszetekből, hogy született, meghalt. Tehát körülbelül ebbe a távlatba kezeljük ugye magunkat is, meg az embereket is. De a Biblia nem. A Biblia az emberi életet a bölcsőtől a koporsóig egy nagyobb összefüggésbe helyezi, mert azt mondja, hogy te azért születtél meg, mert Isten téged akart és megteremtett. Élsz egy ideig, aztán meghalsz, de utána elmész vissza Istenhez, és döntés születik a te sorsod felől, az örök sorsod felől, hogy üdvözülsz, Istenhez jutsz, és örökre boldog leszel, vagy elkárhozol. Örökre elkárhozol, és örökre Isten nélkül maradsz. Azt mondja a Keresztelő János, és azt mondja a lélek, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Annak a halála nem ér véget a létezése, az élet, hanem megy haza Istenhez, és végül Isten országába lesz egy dicsőséges állapotba. Örök élete van. És mit mond az apostol, hogy aki nem hisz, figyeljétek még ezt, mert ez is nagyon fontos. úgy fejezi ki magát, aki nem enged Jézusnak. Mert Jézusnak hinni azt jelenti, hogy engedek neki. De aki nem enged Jézusnak, azon rajta marad, marad az Isten haragja. Na, itt szoktak megint a mai lelkészek, meg teológusok nagy része idegrohamot kapni, amikor az Isten haragjáról tesz említést valaki. Mert az Isten csak szeretet. Ő mindenkit szeret, és mindenkit üdvözít, mondják a hatalmas tévtanítást és hazugságot az embereknek. Miközben Keresztelő János beszél arról, hogy az embereken mindegyiken rajta van az Istennek a haragja. Ott leveg a feje fölött egy sötét felhőként. És rajta marad azokon, akik nem hisznek a fiúnak, és nem engednek ő neki. Rajtuk marad. Nem majd föléjük megy, rajtuk marad. Aki meg hisz a fiúnak, és hisz a fiúban, hiszi, hogy ő Isten fia, aki azért jött, hogy elvegye az én bűneimet és a büntetésüket, a haragot, és el is vette a kereszten, mert az a harag, ami az én fejem fölött volt, az ő feje fölé ment ott a Golgota keresztjén, és rázúdult a Krisztusra, és őt emésztette föl helyettem. Aki hiszi ezt, testvérek, és utána rábízza magát erre a feltámadott Jézusra, aki még hatalmas dolgokat fog cselekedni, és az életében és a szívében a főhelyre teszi őt a pénz és önmaga, és nem tudom mi helyett, az az ember örök életet kap. Annak üdvössége van. Nincs más lehetőség az Isten haragjától való megszabadulása. Csak az, ha elhiszem, hogy Jézus vette el a haragot fölöttem, és kivívta nekem az Isten szeretetét, és én most már az Isten szeretete, üdvözítő, kegyelme alatt élő ember vagyok, aki boldog lehetek, és békességem lehet. Hiszel te a fiúban, testvérem? Hiszel te Jézusban? Valóban hiszel benne? Úgy, ahogy az apostol, illetve Keresztelő János mondta. Ha hiszel, örök életed van. Nem csak boldog földi életed, örök életed. Biztos lehetsz benne? Biztos lehetsz benne. Nem azt mondja az írás, örök életed lesz, örök életed van, már most bírod. És ha nem hiszel még így Jézusban, akkor még egy sötét felleg van a fej, ami sokkal sötétebb, mint gondolod. Az Isten haragja, az igazságos harag, ami téged a pokolba fog lökni. El fog kárhoztatni, mert van örök kárhozat is. Nos, higgy az Úr Jézus Krisztusban, mondja a Pál apostol a filippibeli börtönőrnek, higgy az Úr Jézus Krisztusban, mint hogyha Keresztelő Jánost hallotta volna, és üdvözülsz te is, és a te háznéped is. És az az ember, az hit Jézusban, és abban a pillanatban egy teljesen új életet kezdett élni. Boldog életet kezdett élni, és tudta, hogy ő, ha meghal is, akkor is élni fog örökké, és nem a boldogtalan kárhozatba, hanem a boldog örök életbe, Isten országába, Istennel közösségbe, az ő áldásait birtokolva. Hát ez a következménye. Ez a következménye annak, ha hiszel, és annak is, ha nem hiszel, annak is van következménye. De megint csak biztatlak téged, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Mint te, mind a te házad népe. Nos, hát előttünk van ez a torony, meg benne a két új harangunk. És az új harangunk, mert a kisebbik, az a régi harang, az megvolt már a másik toronyba is. Az megtisztításra került, és az is ott van fönn. De az új harangunk, a nagyobbik, az mindig ez zengi nektek. Mit zeng nektek? Aki hisz a fiúban, örök élete van. Ez minden kondulásával, testvéreim, minden kondulásával ezt vésse a szívetekbe, ezt fényesítse ki előttetek, ezt húzza alá, ezt vastagítsa meg, és biztasson benneteket arról, hogy higgyetek ebben a Jézusban, és a boldogság a tietek lesz. Ez a boldogság nem csak az egyéni életünkben, hanem a családi életünkben is igaz. Az a család lesz boldog, akik hisznek Jézusban, és erről fogunk majd hallani a családi napunkon, vendégeinktől is, és erről fogunk egy kicsit majd beszélgetni a délutáni beszélgetésen is. Erre a családi napra is hívogatlak benneteket, mert megint a boldogságunk titkáról lesz szó, mint mindig, az Úr Jézus Krisztusról. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy külső dolgok által is emlékeztetsz bennünket. A harang által is emlékeztetsz bennünket, fiadra, önmagadra. Arra, hogy te alkottál minket, és te váltottál meg. Arra, hogy bíznunk kell benned, a te drága személyedben. Rád kell bíznunk magunkat, és követésedre kell adni magunkat, Urunk, az ige követésére. El kell hinnünk mindazt, Jézusunk, amit tanítottál. El kell hinnünk mindazt, amit cselekedtél, amit ma is cselekszel, és amit holnap és a világ végén cselekszel majd. Segíts bennünket, hogy el tudjuk hinni leginkább azt, amit ott a Golgota keresztjén műveltél, amikor magadra vetted a mi ránk vonatkozó isteni haragot, az igazságos, a szent haragot, amelyik minket feltartóztathatatlanul és menthetetlenül a pokolra sodor, ha csak nem kapaszkodunk beléd. Köszönjük neked, Jézus, hogy te mentesz meg minket az isteni haragtól, és te biztosítod nekünk az isteni szeretetet. Általad lehetünk boldogok itt a földön is, és örökké is. Segíts bennünket, Urunk, hogy amire a harang emlékeztet, az megtörténjen a szívünkbe. És higgyünk mi, te benned. Bízzuk rád életünket, először vagy újra. És köszönjük néked, Urunk, hogy megtapasztaljuk azt, hogy aki hisz, annak örök élete van. Ennek a boldogságát és a békességet köszönjük, ha átélhettük, és köszönjük, ha újra átélhetjük, ha megújulhat, ha felfrissülhet bennünk ez az öröm. És hogyha eljuthatat oda, hogy megint magasztaljuk a te nevedet, és dicsérjük a te nevedet a harangok szavával együtt, köszönjük neked, Urunk. Áldunk téged, Urunk, és dicsőítjük a te nevedet. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk ma egész napunkat. Kérünk, hogy légy itt velünk a gyülekezetben, és áld meg bennünket. Áld meg a közénk érkezett szolgáló testvéreinket, szolgálatukat, beszélgetéseinket. Legyél velünk, Urunk, és vondd közelebb családjainkat önmagadhoz. Áld meg azokat is, akik nem tudnak itt maradni. Légy ővelük is, és vezéreld őket, Úr Jézus Krisztusunk, az igazság útján. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kérünk a gyermekeinkért, a fiatalokért. Imádkozunk népünkért, hogy vond magadhoz minél több honfitársunk szívét, hogy benned találja meg a boldogságát, a sok boldogságkereső, megváltáskereső ember. Könyörülj meg, hogy felragyoghassál nekik is, mi általunk is. Hadd legyünk a te hű tanú bizonyságaid, Urunk. Keresztelő Jánosként mi is hadd mutassunk reát, hadd tudjunk beszélni rólad szabadon, örömmel. Hadd tudjuk az embereket hívni a te hitedre, a te követésedre, úgy, mint ahogy ő is tette. Segíts, hogy ne magunkat állítsuk a középpontba, mert nem ránk van szüksége az embereknek, hanem reád. Ó, Urunk, kérünk téged, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, hálaadásunkat és magasztalásunkat. Nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, hirdetem a következőket, amint tudhatjátok, hirdettük is, ezért tudhatjátok, mai napon csendes napunk van, családi csendes napunk, mindenkit, idősebbet, fiatalt is, aki itt tud maradni, és jelezte is, szeretettel várunk, de aki nem tud itt maradni esetleg ebédre, azt is várjuk, maradjon akkor délelőtre, és szeretettel köszöntjük így a mai nap szolgálat tevőit közöttünk, Móré Tamás testvérünket és kedves feleségét, Ágit, akik Budapestről, az Újpest belsővárosi gyülekezetből érkeztek közénk, és ők tesznek tanúságot ma arról, hogy Jézusban hinni, jó-e, vagy nem jó, vagy hogy tapasztalják ezt ők az életükbe. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten a presbitérium egy döntést hozott egy hitvalló nyilatkozat kiadásáról. Ezt a hitvalló nyilatkozatot a gyülekezetbe ki is fogjuk tenni, hogy elolvashassák a testvérek, de ki is nyomtattuk egy kis papírra, és ezt meg is kaphatták a testvérek. Akinek nem jutott és érdekli, az kap belőle. Ez a hitvalló nyilatkozat a reformáció 500. évfordulója kapcsán adódott ki, nem csak mi általunk, hanem a Péceli református gyülekezet által is, és így tettük közhírré. Már is van egy református gyülekezet, amelyik presbiteri határozattal csatlakozott hozzá, és vannak magánszemélyek is, akik elkezdtek csatlakozni, úgyhogy reméljük, hogy fognak ehhez még többen csatlakozni, és aztán meglátjuk, hogyan tovább a csatlakozókkal szeretnénk egy mozgalmat indítani, mert egyházunkban katasztrofális tanítások és kegyességi gyakorlatok törnek be, és honosodnak meg, és a legfőbb ideje, hogy visszatérjünk a Szentíráshoz, illetve az arra épülő hitvallásaink hitéhez, és az ezek által adott kegyességhez, amelyik a bibliai kegyesség, amelyik egy boldog kegyesség, egy örvendező kegyesség, egy teljes élet. Szükségesnek láttuk azt, hogy ezt a nyilatkozatot kiadjuk, nem csak mi, hanem a Péceli gyülekezet is. Hát az Úr látja, hogy jót akarunk, és fontos dolog ez. Meglátjuk, hogy a szikrából lesz-e erdőtűz, vagy nem. De ha nem lesz, akkor is mi örülünk, és megtettük azt a feladatot, amire Isten elrendelt bennünket. Hirdettem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten, ugye több napon keresztül itt voltak a harangosok, és meghozták az új harangjainkat, föl vannak szerelve, és meg is szólalnak. Egyelőre minden vasárnap úgy vannak beállítva, hogy 3:49-kor megszólal a kis harang, és 9-kor megszólal a nagy, illetve szeretnénk mind a kettő megszólalna már 9 órakor. Minden esetre kézzel is vezérelhetőek, és az Isten tisztelet végén, amikor megyünk ki, majd meghúzzuk itt a két harangot, hogy hallják a testvérek is, mert itt bent is lehet hallani, de odakint azért szebben cseng a hangja. Hát ezért is tényleg adjunk hálát Istennek, mert őt illeti ezért is a dicsőség, az építkezésünk ezennel, hogy így mondjam, a külsőségek tekintetében befejeződött, mert most már nem tudunk mit venni, most már csak fel kell tartanunk az adottságainkat és a dolgokat. Hát hála legyen Istennek, hogy így jártunk, és most így lehetünk itt, és építhetjük tovább a közösségünket, és dicsérhetjük tovább együtt az Urat. Köszönjük szépen Horváth Tibornak is az adományát, és édesapja emlékét kívánjuk, hogy áldott legyen a szívében, és az egész család szívében. Mi nem ismertük ezt az idős embert, máshol élt Magyarország egy más kis falucskájában, de Tiborékat ismerhetjük feleségével, Ildikóval és a gyerekeivel együtt. Isten áldjon benneteket, Tibor! Kedves testvéreim, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző, és megáldó pásztora.